Nagy pénteket ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által keresi az örökkévaló Úr a ti szíveiteket az esztendő nagypéntek délelőttjén ezen a helyen, és hív bűnbánatra azzal az igével, amelyet írva találunk a Máté írása szerint való Szent Evangélium 27. részének 51-től 54-ig terjedő verseiben. Istennek szent ígéjét a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból a 27. rész 51-től 54-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És íme a templom kárpítja, fölétől az aljáig ketté hasada, és a föld megindulla, és a kősziklák megrepedezének. És a sírok megnyílának, és sok elhunyt szentnek teste föltámada, és kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a Szentvárosba, és sokaknak megjelenének. A százados pedig, és akik ővele őrizték vala Jézust, látván a földindulást, és amik történtek vala, igen megrémülének mondván, bizony Istennek fia vala ez. Eddig Istennek írott igéje. Ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim, talán felfigyeltetek különös módon, ma végigolvastam a teljes nagypénteki történetet. És amikor a nagypénteki történetet újra olvassuk, nem csak annak tragikuma jelenik meg előttünk, hanem óhatatlanul újra éljük, testvéreim, mert nem lehet észrevenni a Jézus Krisztusban adott Isten ember viszony sűrítményét ebben a történetben. A nagypénteki történet fölvonultatja a világot, pontosabban a világnak, a mindenkori világnak a Krisztus megváltó munkájához való viszonyát, az ember viszonyulását az isteni megváltó halálához. És hogy mi van ebben a napban? Egy tényszerűségében is, testvéreim, töménytelen dolog fér bele néhányat tényszerűen, címszavakban. Benne van ebben a napban egy bíróságnak történő fogoly átadás. Benne van egy személyes felismerés egy embernek az életében, árulásának következménye, és az ebből fakadó tragédia. Benne van egy temetőhely vásárlás 30 ezüst pénzért, mely vérnek ára volt. Benne van egy világi tárgyalás. Külső olyan nyomással, akik az ítéletet olyannak szerették volna látni, amilyennek ők képzelték el. Benne van egy családi dráma, egy viszony Pilátus és az ő felesége viszonya. Benne van a kínzés, kínzás a római módra, egy álteátrum, egy királyi drámajátéknak tövis koronával, nádpálcával, palástal való végig játszatása. Benne van a sokaság, a maga indulatával. Benne van egy cirénéből odaszakadó ember, akinek vállára rátasznak egy keresztet, és benne van a gyalázkodás, a cinizmus. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, íme másokat megmentett, magát nem tudta megmenteni. Hiszünk neki, hogyha ő megszabadítja saját magát. És aztán benne van a halál, és a halált követő különleges események a maguk tényszerűségeivel. És a másik oldalon, testvéreim, ugyanebben a történetben megjelenik valami kimondhatatlan drámaiság, amely túlmutat a tényszerűségeken. Egy megtévedt embernek a tragédiája, aki nem találja a bűnbánat útját, Júdásé, aki az öngyilkosságba menekül. Ott van drámaiságában, hogy mivé lehet az ártatlanoknak is a sorsa, mert akkor sokan nem tudták ott, hogy az Isten fia, az, akit korbácsolnak és elvisznek és megfeszítenek, de benne van ebben, hogy az ártatlanoknak hogyan lehet szenvedni ebben a világban, sok-sok hamis tanúságtétel következtében. Benne van az érzelmeiben megvezetett és fanatizált tömeg, amellyel oly sokszor operáltak már hatalmasságok a történelemben. Benne van egy belső családi dráma, finom viszony, ahol megérinti egyiknek vagy másiknak az életét Jézus Krisztusnak a jelenléte. Benne van egy tehetetlen vezetőnek az önmentegetőzése, aki a végén megmossa a kezeit, mert ő ugyan látja az igazságot, de nem ber szembe menni a nép akarattal. Benne van a gúny, a vér, a sírás, és a végén egy régi imádság, éli, éli, láma sabachthani, én Istenem, miért hagytál el engem? A 22. Zsoltár csodálatos szavai jönnek vissza egy másik evangélista lejegyzése szerint, olyan szívszorító, mert ez a forma, ez a régi héber forma, aztán az egyik evangélista az arámi formát írja le, Eloi, Eloi, lama azaftani, vagyis anyanyelvén, a fájdalom utolsó pillanatában Isten, az Isten gyermek az anyanyelvén még egyszer kiált. És utána pedig kileheli az ő lelkét. Mély testvéreim, valami olyan mély drámaiság van benne ebben az egész napban, amelyet nem tudott azóta sem feloldani és megoldani. A világ történelem újra és újra beleütközünk ebbe, és ebbe a nagy világdrámába állít bele minket az ige e mai napon, mert a tényszerűségében ugyan messzinek tűnik ez az esemény 2000 évvel ezelőttinek, de drámaiságában és üzenetében az Isten ember Krisztusban újra és újra lejátszódó drámájának az érintettségével kell nekünk itt állni és odafigyelni az ige üzenetére. Mert nagypéntek, mint minden ünnep, a hagyományhoz való visszatérés, amely hagyomány nem más, mint az Isten ember viszony újraértelmezése az örökké való üzenetben. Az Isten közelében. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a halála, az érintettségeknek a története, testvéreim, mert ez a történet leplezi le a világ és az ember igazi énjét és a bűn valós természetét. A nagypénteki tragédiában látjuk meg azt, hogy mire képes az ember. Tudjátok, mire képes az Isten nélküli ember? Újra kell olvasni ezt a történetet. És meglátjátok. És vissza kell nézni az elmúlt évszázadra, a 20. századra, hogy az Isten hatalma alól, az Isten szeretett parancsolata alól kiszabadulni igyekvő, akaró és önmagát kiszakító ember mit tudott tenni a civilizáció nevében? Nem ezreket, hanem milliókat írtottak ki ideológiák nevében. Bélyegeztek meg és nyomorítottak meg olyan nyomorúsággal, amelynek fizikai valóságát is cipelni fogja még 2-3 nemzedék. A nagypénteki történetben látjuk, hogy mit tesz, mire képes az Isten nélküli ember. És azért félelmetes, testvéreim, mert ma a 21. század elején újra eljöhet ez. Az Isten nélküli ember újra meg fogja tenni azt, amit megtett az első nagypénteken, amit azóta sokszor megtett. amit megtett a közelmúltban, és félős, hogy újra meg fog tenni, és sok szenvedője lesz ennek, nem csak az Isten fia egyedül. Nagyon sok ember. A világ fog szenvedni, mert Isten nélkül nagyon sok mindenre. Olyan dolgokra képes az ember, amit józan ésszel nem is tudunk felfogni. De a nagypéntek arról is beszél, testvéreim, hogy mire képes az Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban. És bármilyen furcsa, illogikus dolgokra, olyanra, amit nem várnánk az Istentől. Mert valahol, testvéreim, egy kicsit úgy áll ott az ember, ahogyan hallottuk a nagypénteki kereszt alatt, ha Isten fia, akkor neki keménynek kellene lenni, leszárni a keresztről, odavágni a rómaiaknak, odavágni a gonoszaknak. Úgy valahogy az igazságnak már ezen a földön el kellene jönnie erővel és hatalommal. És akkor a nagypénteki történésben az Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban egyszer elkezd csak nem az emberi logika és bölcsesség szerint cselekedni, hanem megmutatja, hogy engedelmesnek lehet lenni az Atya parancsának egészen a halál. A fájdalmak legmélyén is. Lehet úgy végig élni egy életet, és végig menni a halál közeli fájdalmon, hogy nincsen Isten vád. Csak egy van, Atyám, ha lehet, újjék el tőlem ez a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy legyen, ahogy te. Illogikus. Végig menni így, engedelmességben, egészen a halálig. Az Isten nem áll ellen az ő fiában, Jézus Krisztusban, a gonosznak. Ez a nagypéntek másik csodája. Az illogikus. Ellen tudna állni, de nem teszi meg. Nem válaszol a gyalázatra, a csúfolódásra, a cinikus kihívásra. Sőt, amit nem gondolnánk, az Isten elgyengül, felvállalja a gyengeségét az ő fiában, ebben a világban, és nem harcol az igazságtalanság ellen, hanem ráadja a mennyei Atya akaratára. Nagy péntekben Isten az ő fiában nem kiállt a gyáva tanítványok után, akik mind a 12-en elbújtak, vagy legalábbis 11 közülük, egészen biztos. Nem kiállt utánuk, hol vagytok ti hősök, Péter, aki fogadkoztál, Jakab, aki kemény voltál, és ti a többiek. A közösséget elhagyók után, milyen döbbenetes. Nem kiállt az Isten azok után váddal, akik elhagyták az egyházat. Mert tudja, mikor eljön az idő, úgy is jön a nagy találkozás. És a halál pillanatában be tudja hozni ezt az igazságot, éli, éli, lámása baktáni. És ebben a kiáltásban megrázza az Isten a mennyet és a földet, a szentet és a profánt, az élőket és a halottakat, ahogy hallottuk ebben a történetben. És tanukat állít az Isten, az Isten istenségének, Krisztusban a megfeszített Isten fiának a megvallására. És ez az, amit hallottunk az igéből, amit felolvastam. Négy tanút állít oda akik bizonyságot tesznek ott a halál pillanatában arról a hatalomról, ami ebben a logikátlan isteni döntésben, a nagypénteki drámában benne van, és amely azóta is ugyanígy jelen van a világunkban, szembesíti és szembesíteni fogja az utánunk jövő nemzedékeket is újra és újra, mindaddig, amíg vissza nem jön az Úr Jézus Krisztus, és újra fog tanúkat állítani, élőket és holtakat, és a természetet magát, hiszen az első nagy tanú maga a templom. Mikor az Isten fia kileheli a lelkét, akkor azt olvassuk, hogy a templom kárpítja, amely elválasztotta a szentek szentjét, a tetejétől az aljáig ketté hasadt. Szétnyílt. És mint egy nyilvánvalóvá vált, hogy ettől kezdve belépése van oda nem csak a főpapnak egyszer évenként, hanem belépése van, belátása és belépése mindenkinek. Fentről le. Milyen gyönyörű a Biblia üzenete, végérvényesen, függőlegesen ketté szakította az Istent, az embertől elválasztó világot, az egyszülött fiúnak a halálában, és a régi szövetségnek a kárpítját széthúzva beenged az új szövetségbe. Nem véletlen, testvéreim, hogy Krisztus után 70-ben, amikor lerombolják Jeruzsálemet, eltűnik a fridláda és nincs többé. Gondoljunk csak bele, néhány száz, sőt ezer évig ezt őrzik, újra tudják a fogság után is építeni, és akkor eltűnik, mert nincs szükség a régi szövetségre. Mert Krisztusban eljött az új szövetség, és mai napig sincs ez. Mert nincs szükség rá, mert ő benne, aki kinyitotta az eget, mindenki számára nincs szükség, mert Jézus Krisztus betöltötte az Isten törvényét. Ő maga val így erről. Nem a törvény eltörlésére jöttem, hanem hogy betöltsem azokat. Aztán Krisztusban történt változás tanújává szegődik a természet. Azt olvastuk, hogy amikor kileheli Jézus az ő lelkét, ugye hallottuk, ketté hasadt a templom kárpítja, és a föld megindult, vagyis földrengések lettek, kősziklák megrepedeztek, sírok megnyíltak, és elhunyt szentek jöttek ki a sírból. Máshol olvassuk azt, hogy sötétség volt 3 óráig, Krisztus halálát követően vihar, különleges jelek, maga a természet oda szegődik. A világ jeleiben ma is itt van, testvéreim, Istennek nagyon sok figyelmeztető, hatalmára figyelmet felhívó jelében az ő jelenléte, csak vakok vagyunk. Vak ma a világ észrevenni ezeket a jeleket. De ennél is több történik, hiszen halottak jönnek ki a meghasadt sírokból. Máté bizonyságtétele azokat a titkokat feszegeti a nagypéntek kapcsán, amelyek túl vannak már a racionalitáson, és mégis valósak. Olyan szépen érzékelteti, azt mondja, hogy azok a szentek, akik feltámadtak, a Krisztus feltámadása után mentek be, őt követve mentek be a Szentvárosba. És te nagy titkot érzékelted, hogy nem azonnal. Végis az a valós történés van, amit korábban Lázárral már megesett. Vagy talán előjele annak a dicsőségnek, amely 3 nap múlva meg fog történni ő benne is. Nem tudjuk pontosan, de a feltámadásban is ő megy elől, és őt követik azok, akik jelül lettek az ő halálának pillanatában is. Hatalmas erő van, testvéreim, a racionalitáson túl van. Nem olyan rég olvastam az amerikai Newsweekben megjelent cikket, ahol egy ideggyógyász orvos vall önmagáról, és ebből szeretnék néhány részletet felolvasni, hogy mit jelent, amikor Isten, a feltámadott Úr Jézus Krisztus a racionalitáson túl érinti meg valakinek az életét, nem csak ott és akkor. Itt, a modern korban, egy dr. Eben Erik Sander nevű orvosról van szó, mint idegsebész korábban nem hittem a halál közeli élményekben. A tudomány világában nőttem fel, az apám is idegsebész volt, követtem a pályám és kutatóorvos lettem, oktattam többek között a Harvard Orvosi Intézetében és számos más egyetemen. Erik Sander arról számolt be, hogy miközben tehát beteg lett, ő maga is egy különleges agyhártya gyulladásos betegséget kapott, és 7 napon keresztül kómában feküdt. És itt jön a részlet. És miközben kómában feküdt, elméje, tudata, belső lénye eleven volt, sőt jól érezte magát, miközben az agykéreg idegsejtjei állítólag egyáltalán nem mutattak aktivitást. Az agytól független tudatossága előtt az univerzumnak egy másik, nagyobb dimenziója tárult fel, ezek idézetek. Olyan dimenziók, amelyek létezéséről soha még csak nem is álmodtam. És amelyeket a régi, a kóma előtti életem lehetetlenségnek nyilvánított volna, vallja ez az idegsebész, és végezetül. Az orvostudománynak az agyról és elméről vallott mai felfogása szerint abban az állapotban, amelyben én voltam, még halvány beszűkült tudatosságot sem tapasztalhattam volna, nem beszélve arról a rendkívüli kalandos és teljesen koherens utazásról, amelyen átmentem. Vallja ez az orvos. Ő, aki megörökölte a tudományban való hitet, a tudomány kizárólagosságát az Isten nélküli életnek, kiteljesedését, egyszer csak életének egy pillanatában, a modern korban egy kutatóorvos találkozik azzal, hogy van valami, ami túl van a racionalitáson. Tanúk, akik beszélnek arról a hatalomról, ami túl van azon, amiben sokan beleragadnak. És végezetül, testvéreim, ott van a nagypénteki eseménynél egy kívülálló, egy független, egy kötelességét teljesítő ember, egy római százados a maga beosztottjaival, akiket megfélemlít, így olvasuk a Szentírásban, az isteni jelenlét. Reggel még azokat az embereket kommandírozta, sőt, egész nap, akik kikísérték, azt az embert, akiről ő nem sokat tudott, csak látta, hogy tövis koronát tettek a fejére, megcsúfolták, megverték, keresztet raktak a vállára, kikísérték, és 2 másik ember társaságában keresztre is feszítették. Kötelességet teljesített ez a római százados, és ő, aki reggel elindult kötelesség teljesítésére, délután, az estébe hajló órán már bizonyságot tesz, bizony, az Isten fia volt ez. Nem mondott semmit neki Jézus, talán egy futó pillantást vetett rá. És ezt a kemény római katonát mégis valami megérintette. Nem tudjuk pontosan, hogy mi. Mint ahogy sokszor nem tudjuk, hogy kemény életű embereket miként és miért és hogyan érint meg. Jézusnak egy futó pillantása, egy futó találkozás. De egy biztos, a végén ő volt, aki kimondta ezt a gyönyörű hitvallást. Bizony, az, aki ott a kereszten van, az Isten fia volt. Testvéreim, nagypénteknek a kérdése, hogy az a Jézus Krisztus, aki szól, aki most rátok néz, személyesen rád néz a keresztről, vajon elindítja-e benned annak a vallomásnak a mélységét, amelyben kimered mondani, bizony, aki meghalt a Golgotai kereszten, az Isten fia volt. Amen. Istennek fia, megváltó Jézus Krisztusunk, hajolj le hozzánk e nagy pénteken, hiszen te elvégezted a megváltás gyönyörűséges munkáját, és immár ott vagy mennyei atyádnak jobbján, hogy mi, akik még számunkra ismeretlen kihívások és szenvedések előtt állunk, beléd kapaszkodva tanuljunk sok mindent tőled, nagypénteki szenvedésednek történetéből. Ne csak tanuljunk, hanem hívjunk segítségül, keressük akaratodat, és jussunk el a felismerésig, melyre eljutott ez a pogánynak kikiáltott római százados, aki a kereszt alatt mégiscsak ki tudta mondani, bizony, Isten fia volt az, aki meghalt. Köszönjük, hogy értünk is meghaltál, bűneinkért, nyomorúságunkért, s azért, hogy átmenj a halálon, hogy megszerezhessd a halál fölötti győzelmet, és nekünk örökséget készíts atyádnak országában. Fogadd el azt, amit csöndben mellé teszünk, hogy méltónak találtassunk, hogy gyermekeid legyünk. Amen.